Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 354-es számú énekét énekeljük. 354-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük. Józsi?
Igen.
Igen. Némi kommunikáció zavar lehetett, ugye, mert 357-eset vetítettétek ki?
Nekem az jött
esemesbe. Igen. Igen, semmi gond. Akinek énekes könyve volt, tudtuk énekelni. Akik a digitális világra hagyatkoztak, azok most hallgattak, úgy tűnik. De most a 4-es számú liturgiát fogjuk énekelni a mai Isten tiszteletünkön. 50. oldalon található evangélikus énekes könyvünkben.
Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, ebed az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Dicsőség!
ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyed, várjuk a te kegyelmedet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, méltán bűnhödünk béneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, bőjt 4. vasárnapjára oltár előtti felolvasású rendel, melyet megírva találunk a Galata levél 4. fejezetében, a 21. verstől a 31-ig a következő képen. Isten igéjét a Galata levél 4. fejezetéből olvasom, a 21. verstől a 31. versig. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt, mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak tesz szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely a szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában, megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi atyánk. Mert megvan írva, újjong, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 365-ös számú ének eléneklésével folytassuk, készülve ezzel az ige hirdetéssel.
És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet, hittel és figyelemmel a mai vasárnapra, bőjt negyedik vasárnapjára kijelölt ige hirdetési alapigét. Megírva találjuk János evangéliumában, a 6. fejezetben, a 48. verstől a következőképpen. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Amen. Kedves gyülekezet! Én vagyok az élet kenyere. Jézus így mutatkozik be nekünk ebben az ige szakaszban. Nekünk mi a fő momentum, amikor bemutatkozunk? Mit mondunk, hogyha egy idegen társaságba kerülünk? Kik vagyunk mi? Általában azt mondjuk el, hogy ki az édesanyánk vagy édesapánk, férjünk, feleségünk, barátunk, barátnőnk, szomszédunk, aki által értelmezni tudjuk az adott helyzetben magunkat. Vagy azt mondjuk el, hogy mivel foglalkozunk, mit tanulunk, vagy hogy honnan származunk. Jézus egész élete a bemutatkozásán múlott. Azon, hogy tovább tudja-e adni, amiért itt volt a Földön. Ha nem tudják meg, és nem értik meg az emberek, hogy ki ő, akkor nem értik meg itt létének és halálának az okát sem. János evangéliumában Jézus többféleképpen mutatkozik be. Mindegyik bemutatkozásban Isten mentő szeretetét ismerhetjük meg a világ felé. Azt mondja például Jézus, hogy ő a jó pásztor, vagy ő az út, az igazság és az élet. Itt pedig úgy mutatkozik be, hogy ő az élet kenyere. A kenyeret némileg különböző formában ugyan, de a világ minden pontján fogyasztják. Ha nem fogyókúrázunk, akkor nekünk is a mindennapi életünknek szerves része. A busszai vándorlás során is jelentős szerepe volt a kenyér egyik formájának, a mannának. Isten ugyanis mannát adott a vándorló népnek, hogy ne haljanak éhen a hosszú úton. Jézus magát azonban nem egyszerűen kenyérnek, hanem az élet kenyerének nevezi. Ezzel arra mutat rá, hogy Istennek nem csak az a fontos, hogy a mindennapi testi fizikai kenyerünkről gondoskodjon, hanem még inkább az, hogy a lelki életünket is táplálja, és a halandóságunkkal szemben az örök életet biztosítsa majd számunkra. Azt, hogy testileg éhesek vagyunk, viszonylag könnyen észrevesszük, amikor például korog a gyomrunk. Azt viszont már nehezebben vesszük észre, hogyha lelki táplálékra lenne szükségünk, hogyha lelkileg vagyunk éhesek. Keresztényként is sokszor megtapasztalhatjuk ezt a lelki éhséget. Én az előző tanévemet Amerikában töltöttem, egy teológiai ösztöndíj keretében, amit egy barátnőmmel együtt pályáztunk meg, de végül a bizottság anyagi okokból csak egyikünknek tudta odaítélni ezt az ösztöndíjat, és úgy alakult, hogy én megyek erre az ösztöndíjra. Nagyon sok félelemmel és kérdéssel indultam neki ennek a hosszú útnak, hogy hogyan fogom megállni a helyem ebbe a 9 hónapba, hogyan fogom túlélni a családom, a barátaim nélkül, hogyan találom meg a helyem egy idegen környezetben, egy idegen kultúrában, egy idegen nyelven. Találok-e majd barátokat? Tudtam, hogy Isten nem engedne el, vagy nem küldene el engem erre az útra, ha ez nem lenne a velem való tervének a része. Korábbi tapasztalataimból azt is tudtam, hogy amit ő tervez számomra, az mindig sokkal jobban alakul, mint amit én előre elképzelek magamnak. Ráadásul a családom is, a barátaim is biztató szavakkal, imádsággal és áldással bocsátottak engem erre az útra. Mégis hitetlenkedve és kételyekkel tele indultam neki az előttem álló tanévnek. De az Amerikában érkezésemet követő pár hét megdöbbenésemre jól telt, nagyon vidám voltam, az újdonságokat fedezgettem fel, és éreztem azt, hogy a családtagjaim értem mondott imádságai, azok napról napra megerősítést nyernek. Napi elfoglaltságaim után én is örömmel olvastam a Bibliámat, és szinte ittem a szavait. Úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok. És akkor egyik napról a másikra, mintha minden megváltozott volna. Elkeseredetté és kilátástalanná váltam. Az ottani évfolyamtársaim nagy része családos ember volt már, és épp ezért az órák után nem nagyon tudtak velem foglalkozni, mert siettek haza a családjaikhoz, és így én rendszeresen az estéimet magányosan töltöttem, a szobámba bezárkózva, és nem egyszer sírtam álomba magamat. Valóságos lelki éhséget kezdtem el érezni a barátaim és a családtagjaim hiánya miatt. Vádoltam Istent azért, hogy a barátnőm nélkül idehelyezett, akivel megpályáztam ezt az ösztöndíjat. Biztosan állíthatom, hogy egész addigi életem mélypontját sikerült átélnem azokban a hónapokban. Még akkor is, ha kívülről nem tűnt ez olyan vészesnek. Nem értettem, hogy miért kellett Amerikába egyedül jönnöm, ha már egyedül jöttem, akkor miért nem ad Isten végre barátokat mellém? Miért tűri el azt, hogy én ott szenvedjek? A családomtól távol voltam, barátaim ott még nem igazán voltak, és nem nagyon voltak emberek, akikkel beszélgethettem volna, vagy akik elterelték volna a figyelmemet a magányomról. Elviselhetetlen csend volt körülöttem. És ebben a csendben elkezdtem egy iszonyatos lelki éhséget érezni. Utólag visszagondolva, Istennek erre a lelki éhségre volt szüksége, és a bennem lévő csendre, hogy újra hozzám tudjon szólni. Hogy elmondja, Jézus az élet kenyere. Jézus az én életem kenyere. Nem egy kiegészítő táplálék, hanem a táplálék az életemben. Lelki jólétem biztosítását, a mindennapi lelki táplálékot sokszor be kell vallanom, hogy nem Istentől vártam, hanem a barátaimtól, a családomtól, a hittestvéreimtől. A mindennapokhoz szükséges lelkierőt sokszor nem közvetlenül Istentől kértem, hanem embertársaimtól. Emberekből és az ő hitükből, támogatásukból próbáltam sokszor erőt meríteni, és nem Istenből. De a kenyeret nem eheti meg helyettem senki, hogy az nekem váljon táplálékká és életerővé. Így Jézus, az élet kenyere is akkor tud számomra mindennapos életerővé válni, ha nekem van személyes kapcsolatom Jézussal, és nem másoknak helyettem. Olyat vártam el az emberektől, amit ők nem adhattak. Azt vártam el tőlük, amire egyedül Isten képes. Betölteni a bennem tátongó lelki űrt. Ezt az űrt mindannyian érezzük magunkba, és különböző módokon próbáljuk betölteni azt. A munkánkkal, a hobbinkkal, a párunkkal, a családunkkal, a barátainkkal. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor erre az ember életéből hiányzó valamire, erre az űrre utal. Az, ami hiányzik nekünk, az olyan egyszerű és természetes, mint a kenyér. Igen, Isten felhasználhat dolgokat és embereket az életünkben, de nem azok és nem ők a megoldás az életünkre. Viszont ha engedjük, hogy Jézus váljon életünk mindennapi kenyerévé, és ő bennünk maradjon, mi pedig megmaradunk ő benne, azok a dolgok is helyükre kerülnek, amelyekkel addig a bennünk lévő lelki űrt próbáltuk meg kitölteni. Isten kezében a munkánk, a hobbink, a párunk, a családunk, a barátaink, a hittestvéreink is áldássá válhatnak. De be nem tölthetik Isten helyét. Az Amerikába töltött tanévem alatt végül sikerült megismernem egy gyülekezetet, bekapcsolódnom az ő életükbe, és idővel megértettem, hogy mindazoknak az álomba sírós éjszakáknak az volt a szerepe, hogy előkészítsék azt, hogy Istennel helyreállítsam a kapcsolatomat, és ebbe a gyülekezetbe újra megtapasztaljam azt, hogy mit jelent olyan emberekkel körülvéve lenni, akik Isten kezében valóban áldássá válhatnak az életembe. Megértettem azt, hogyha barátnőm, akivel ezt az ösztöndíjat megpályáztam, velem jöhetett volna, soha nem tapasztalom meg ezt a lelki éhséget, és soha nem is kapok rá választ. Soha nem tudta volna Isten újra előkészíteni azt a talajt, amely újra képes volt az ő igényének befogadására. Bármennyire is fájdalmas volt ez a több hónapnyi szenvedés, Isten végül jóra fordította azt az életemben. És miután ő megfelelő helyre került az életembe, minden más, a családom, a barátaim és a gyülekezeti tagok is áldássá válhattak az életemen. Isten megmutatta számomra, hogy mennyire fontos az, hogy ő valóban a mindennapi kenyeremmé váljon. Az ösztöndíjról lelkileg megújultan jöttem vissza, és annyira tele voltam örömmel, hogy akivel csak találkoztam, és az elmúlt évemről kérdezgetett, nem arról számoltam be, hogy hol jártam, miket láttam, hanem az, hogy mit tapasztalhattam meg, és hogy hogyan tudott Isten újra az életem kenyerévé válni. Sokan annyira lelkesek lettek a beszámolóm hatására, arra, ami velem történt, hogy ők maguk is szerettek volna Istennel ilyen megelégítő és örömmel eltöltő kapcsolatra találni. Az atérésem óta azonban már sajnos lankadt a lelkesedésem, de arra viszont rádöbbentem, hogy mennyire fontos az, hogy keresztényként hogyan éljük meg a hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat. Jó ízűen esszük-e az élet kenyerét? Másoknak kívánatossá válik-e általunk Isten megismerése és az ő követése? Örülsz-e az élet kenyerének? Ahogyan az éhezőt a kenyér megelégíti, úgy elégítheti meg a lelkileg éhezőt az élet kenyerének, Jézusnak a megismerése és felismerése. Jézusban az életünk döntés helyzet elé érkezik. Visszautasítjuk, vagy elfogadjuk őt, mint életünk mindennapi kenyerét. Belátjuk el, hogy a vele való kapcsolatunk olyan mindennapos szükséglet, mint az étkezés. Az életben maradáshoz azonban nem elégséges az, hogy egyszer együnk a kenyérből, újra és újra ennünk kell, hogy ne halljunk meg ugye fizikailag. Így Jézusra, az élet kenyerére is napról napra van szükségünk. Hosszú éhezés után nagyon jól szokott esni az első falat kenyér, ugyanígy a Jézussal való találkozás, vagy újra találkozás után nagyon jól esik újra lelkileg megelégültnek lenni. A mai vasárnapunk arra hív minket, hogy örüljetek. Örüljetek, mert közeledik Jézus. Közeledik a megváltásotok. Újra és újra eljön hozzánk az a Jézus, aki számunkra mindennapi lelki táplálékká és örök élet szerzőjévé lett. Amíg csak kenyéren élünk, előbb-utóbb meghalunk. Ha viszont elfogadjuk Jézust, az élet kenyerét, már most örök életünk lehet. Az örök élet ugyanis nem a halállal kezdődik, hanem a halál sem szabhat neki gátat. A halál sem választhat el minket Isten szeretetétől. Attól az Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Rajtunk áll, hogy kérünk-e, és hogy milyen gyakran kérünk az élet kenyeréből. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki hatalmat adtál szent fiadnak, hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne, ajándékozz meg minket is élő hittel, vezess a mi Úrunk Jézus Krisztushoz, hogy az ő igéje, mint az élet kenyere, táplálja és erősítse gyenge hitünket. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. A mai Isten tiszteletünkön Tóth Orsolya, 5. éves teológus hallgató szolgált, szuplikált a teológus otthon kiküldésében, a Hittudományi Egyetem kiküldésében. Kisgyerekként sokszor megfordult itt a gyülekezetünkben annak idején, amikor azok a szép emlékű családos délutánok meg alkalmak voltak, meg hát a nyíregyházi gyülekezetben Balcó Esperes úrnak az unokája, ha már a gyerekek közül nem lett Ildikó, ugye? Ha már a gyerekek közül nem lett lelkész, akkor legalább az unokák közül.
Dédunokák.
Ő már dédunokája, bizony. Már dédunokája az Esperes úrnak. Bizony, mert hát Ildikó a lánya az Esperes úrnak, Anikó az unokája, és hát így jön akkor Orsi dédunokaként, igen. Örömmel köszöntünk benneteket, hogy eljöttetek gyülekezetbe meghallgatni Orsinak az ige szolgálatát, meg hát közösségben lenni egymással, meg az Úrral. Akinek adománya van a Hittudomány Egyetem céljára, Isten tisztelt végén a felsőben, azt megteheti. Még a hirdetés végén kértem Orsit, hogy néhány szóval beszéljen magáról a Hittudomány Egyetemről, hogyan érzi magát most itt a hatod év kezdetén, hogyan kapott elhívást és egyéb ilyen dolgokról, és ha valakinek kérdése van, természetesen válaszolsz rá, ugye?
Igen.
Ha valakinek kérdése lesz. Hirdetem még a testvéreknek, hogy most ezen a hétvégén, ahogy hirdettem már, ifjú házasok és családosoknak a eke hétvégéje van, most fejeződik be ezekben az órákban. Néhányan mentek a gyülekezetünkből is. Köszönöm azoknak az imádságát, akik hordozták az ő hétvégéjüket, szolgálókat, résztvevőket, hogy Isten el tudja végezni bennük, amit szándékozott. Délután már indulnak a Biblia tanulmányozó hétre a gyülekezetből, Viatorvágyra. Kérem a testvéreket, hogy őértük is imádkozzanak, mert nagy dolog az, hogyha az ember bele tudja magát ásni a Szentírás üzenetének mélységeibe, és onnan kap olyan üzeneteket, amelyek egyébként nem csak számára, hanem gyülekezeti közösség számára is fontosakká lehetnek, és így az Úr még jobban tudja használni őket. De nem sokkal később, április 9-től kezdődően Nyíregyházán hitmélyítő evangelizációs sorozat lesz a MET székházában, Bódis Miklós hegyháti Románia, Erdélynek a legészakabbi román határon lévő részén szolgáló lelkészről van szó, aki büntetésből került oda, de az Isten megfordította az életét, és áldássá tehette őt egyébként a románok között. Megtanult románul beszélni, prédikálni, és hát ő lesz az, aki 4 estén keresztül evangelizációs szolgálattal szolgálja. 6 órától, de 3 órától kezdődően hitmélyítő sorozat lesz azok számára, akiknek megengedi a munkaidejük, vagy azért, mert nyugdíjasok, vagy tudnak szabadságot kivenni, vagy éjszakai műszakban vannak, vagy egyéb olyanokból, amiből ott tudnak lenni. Pocsai Sándor, ő Kárpátalján, Csongor nevű községben szolgál, ahol iszákos mentő misszió is működik, és gyülekezeti élet is van. Komoly gyülekezet működik ott. Elneveztük ott kalapos gyülekezetnek, mert egyébként tartják azt a szokást, hogy az asszonyok fedetlen fővel ne jöjjenek gyülekezetbe, és mindenkinek kalap van a fején. Különböző típusú kalapokat láthattunk az Isten tiszteleten. De nem ez volt a lényeg egyébként, csak mellékesen jegyzem meg, hirtelen ránézésre ott volt az asszonyok, a férfiak oldala, és az asszony oldalon mindenki kalapban volt. De az ige szólt, és erővel szól. Ez a Pocsai Sándor is egy szakmunkásból lett teológus hallgató, és aztán lelkész, most már esperesként szolgál, meg a fia is lelkész. Érdekes látni, ahogy ott az Isten föl tudja használni iszákosok, drogosok között olyan megújult drogcsempészek és valutaüzérek meg egyéb csempészek. Én magam is találkoztam többekkel Viatorbányi héten is, akik ott a csongori szolgálat kapcsán kerültek az Úrral közösségbe, és számolták fel azokat a fekete üzleteket, amelyeket addig csináltak, és lettek az Úrnak szolgáivá. Tehát ez a két ember fog egy délutáni hitmélyítő és egy esti evangelizációs sorozattal szolgálni. A plakát ki van téve egyébként ide a hirdető táblára, ott a témák is föl vannak sorolva, a MET székházban, a színházban szemben lesz megrendezve ez az alkalom. Hirdetem jó előre, és plakátok ezzel kapcsolatban is már vannak, A5-es méretű lapokat is, ha valaki szeretne elvinni, vagy nagyobb méretű. Itt vannak azok a plakátok? Még nincsenek az ébredési plakátok? Hogy kint legyenek, hogy majd, hogyha esetleg valaki szeretne elvinni belőle. Az ébredési konferencia június 22-től kezdődik Sátoraujhelyen, a Sátoraujhelyi Várhegy üdülőben. 400-500 ember is elfér, tehát bátran lehet hívogatni embereket. Az egyházmegye támogatja, Hajdúszabocs egyházmegye támogatja. Regisztrálni az egyházmegye honlapján lehet, és érkezési sorrendben támogatást lehet kérni. Nem tudunk mindenkinek támogatást adni, de gyülekezeti tagoknak 20%, presbitereknek 50%-os támogatást rendezett az egyházmegye. 22-től 25-ig lesz tehát az EKE szervezésében regionális ébredési konferencia. Plakátokat, mint mondtam, lehet elvinni istentisztelet végén. De hogy ne legyen egyszerű az életünk, 29-én, június 29-én pedig a lányomat, Juditot szenteli lelkészté Havanyi Tamás püspök úr itt nyírt telken. Tehát június 29-én a szlovén püspök és Favini Tamás püspök szolgálatával lelkészé szenteljük Juditot, és ebből az alkalomból a muraszombati evangélikus szlovén gyülekezet is szeretne meglátogatni bennünket. Úgyhogy leszünk néhányan, úgy tűnik, alig, hogy hazajövünk az ébredési konferenciáról. Tehát alig, hogy megébredünk, rögtön el kell kezdeni dolgozni rajta. A presbitérium elvállalta, hogy itt legyen a szentelési ünnepség, úgy ennek örülök, így akkor meg tudjuk tartani. Természetesen ezen kívül még lesznek nyári programok, amelyeket majd hirdetünk az EKE szervezésében, Torbágyi szervezésben és gyülekezet szervezésében is, de egyelőre ezek azok a programok, amelyeket jó számba venni. A hitmélyítő és evangelizációs sorozata nem kell bejelentkezni, de az ébredési konferenciára igen. És ott jó lenne, hogyha minél hamarabb regisztrálnának a test. EKE honlapon is lehet regisztrálni, csak ott nincs támogatási lehetőség. Aki nem kér támogatást, azt megköszönjük, aki tudja vállalni ezt a költséget, mert akkor azok, akik esetleg nem tudják vállalni, azoknak tudjuk ezeket a támogatásokat odaadni. Biztassák a testvérek azokat a kereső embereket, akik talán hallottak már Isten dolgairól, de még igazából, mint ahogy Orsi beszélt, az élet kenyeréről, nem találkoztak. Üres a gyomruk, kóvályognak a világban. Nagyon sok ilyen embert ismerek, akik gyülekezet nélkül, vagy esetleg gyülekezeti kapcsolattal rendelkezve is üres gyomorral szédelegnek a világban, és igazából belekapaszkodnak mindenbe, mindent megfognak, hogy valami alapja legyen az életüknek. Sokszor látok lelkészeket is így, teológus hallgatókat is, meg egyszerű gyülekezeti tagokat, hogy nem találják meg igazán azt, ami az életüknek az erejét adja. Nekem fizikailag most sikerült átélni a múlt héten, hogy mit jelent az, amikor az embernek nincs semmi a gyomrában, mert elkaptam egy vírusfertőzést, és két napig nem volt bennem egyetlen molekulányi élelem se, és úgy legyengültem, hogy alig volt el, most is egyébként viszonylag gyengébb állapotban vagyok, de úgy legyengített, hogy nem jutottam élelemhez, és utána meg nyilván a feleségem ki is mérte, hogy mit tehetek, amikor már elkezdhettem menni, tehát nem lehetett hirtelen itt egy babbujással kezdeni az étkezést. Így vannak sokan lelki értelemben. Ki vannak ürülve, nincs egy molekulányi lélek bennük, és csak vegetálnak, keresik a kapaszkodókat, és mindenféle pótcselekvés az oda nyúlnak, pedig az Isten kínálja Krisztusban az életnek a kenyerét, amelytől erőt, életértelmet nyerhetne az ember. És Jézus mondta, hogy ha nem eszed az én testemet, akkor semmi közöd nincsen hozzá. Tehát ez az üzenet nagyon jó volt erre a mai nap, és ezért biztatok mindenkit, hogy az ébredési konferenciára hívjanak a testvérek, minél többeket, ifjakat és véneket, mert gyerekmunka, ifjúsági munka házaspárok, felnőttek, ilyen idősödő emberek is, mert én is külön szekciót kapom majd, és azokról a kérdésekről, amelyek bennünket érdekelnek itt a életünk vége felé, azokról is beszélhetünk. Tehát az ébredési konferenciára ezért lenne jó jelentkezni, hogy minél hamarabb, akik szeretnének támogatást kapni, hogy minél hamarabb tudjuk, hogy hányan leszünk és kik leszünk ott. Hirdetem a testvéreknek még a gyülekezet életével kapcsolatban, hogy elmúlt héten meg kellett egy koporsó mellett állni. Úgy volt, hogy én temetem Gajdos István, de éppen a betegsége miatt Adány László testvéremet kellett megkérnem, hogy a temetési szolgálatot végezze el. Így ő volt a temetésen szolgáló lelkész, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak. Csak bennünket is emlékeztessen az Úr az életünk végére, és így adjon nekünk bölcs szívet, hogy döntéseink az örökké valóság felé vihessék egyén életünket, házas életünket, gyereknevelésünket, az egész létünket. Még egyszer a gyászolóknak Istenünk békességét kívánok. A hirdetés végén akkor hallgassuk meg Orsit, hogy önmagáról elhívására az egyetemről néhány szót.
Hát én már gimnazista koromban, amikor a pályaválasztás elé kerültem, akkor nagy dilemmában voltam, mert én először pszichológus, meg pszichiáter szerettem volna lenni, tehát így nagyon, nagyon éreztem, hogy az én elhívásom abban van, hogy embereken valahogyan segítsek. Viszont egy idő után jött a felismerés számomra, hogy talán ezt mégse gyógyszerekkel lehet megoldani, és mindenféle elvont kezelési módokkal. És akkor hirtelen ott álltam a jelentkezés előtt, és nem volt tervem, hogy hova menjek tovább tanulni. És akkor a hittantanárom hirdette az egyik órán, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyílt napot hirdetett, és meg lehet látogatni. És akkor én ott úgy álltam, hogy te jó ég, én erre még sose gondoltam, hogy az is egy lehetőség tovább tanulásra. És elmentem a nyílt napra, megnéztem az órákat, és nekem nagyon tetszett az, hogy hivatásszerűen Istennel foglalkozhatom. Tehát ez olyan kiváltságnak tűnt számomra. Aztán, amikor felvételt nyertem, és 5 év kemény teológiai tanulmányok után, amikor a tudományos szemüveggel próbáljuk szétszedni a Bibliát, utána kezdett így kicsit megfáradni a hitem. És akkor éreztem, hogy valami kiugróra szükségem van, és ekkor pályáztam meg ezt az ösztöndíjat, mert a teológiáról tudni kell, hogy rengeteg ösztöndíja van, és ezt nem használják ki viszont a diákok. Tehát Németországban is sok felé lehet menni, Angliába és Amerikába is. És akkor pályáztam meg ezt egy barátnőmmel, hogy lelkileg megújuljak. Hát én úgy képzeltem el, hogy majd a barátnőmmel jól fogjuk magunkat érezni Amerikába. Hát Isten meg kicsit máshogy képzelte, és azt szoktam mondani, hogy engem kicsit Isten csőbe húzott, mert én nem arra jelentkeztem, amit végül kaptam, de hát jobbat kaptam, mint amire jelentkeztem. És most még van egy utolsó évem, és ha minden igaz, akkor jövőre pedig 6. évre fogok menni, amiről még semmi biztosat nem lehet tudni, mert az attól függ, hogy milyen gyülekezetek adják be a jelentkezéseket, és hogy hogy döntenek odafenn az egyetemen, de én nagyon szeretném remélni, hogy végül is nem az egyetem fog eldönteni, hogy én hova fogok kerülni, hanem annál magasabb helyen van az ügyem. Még miről?
Hogy élitek az életeteket az egyetemen? Hányan vagytok, vagy milyen irányok vannak esetleg?
Igen, teológus otthon van közvetlenül az egyetem mellett, és itt körülbelül 80 fő tud lakni, és minden egyes reggel és este hétköznap vannak áhítataink, amiket mi egymásnak tartunk, tehát így egymáson gyakorlatozunk kicsit. És hát igen, én ott ismerkedtem meg azzal a fogalommal, hogy vannak különböző irányzatok a kereszténységen belül, és hát azt kell mondani, hogy kicsit nehéz így együtt élni, amikor így különbözőképpen olvassuk a Bibliát, de hát mindenképpen tudunk egymástól is tanulni, meg én úgy érzem, hogy legalább azáltal erősödik a hitem, hogy ami kérdéseket egyes emberek esetleg felvetnek, arra én meg tudom valahol találni a választ, amire ők esetleg még nem. És ja, még a testvéreimről szólok, akkor pár szót, mert a gyülekezetben talán többen ismerik őket. A húgom Fanni, ő a Corvinus Egyetemen tanul borásznak, úgyhogy szokták mondani, hogy jól választottunk pályát, mert így a miseborom az így mindig biztosítva lett. Az öcsém pedig most érettségizik, és neki is ez a terve, hogy a családi misebor gyártásba álljon be, és ő is ide szeretne tovább.
Ennyire sokan jön, hogy
Igen.
Annál
több a kegyelem. Úgyhogy, ha bármi kérdés van, szívesen válaszolok.
Hát, ha van kérdés a testvérek felől, akkor nyugodtan kérdezzék meg Orsitól. Szép az ingét, hogy ide lőjetek.
Hol volt a gyülekezet Amerikában?
Columbusba, Ohio államba. A Clevelandhez van közel, ahol nagyon sok magyar lakik.
Igen. Köszönöm.
Igen, nagyon megragadott bennem a lelkitárt állít, hogy a mai ember, nagyon sok ember van, aki lelkitárt állít. És keresi tényleg a megoldásokat. Hát legtöbb a munkában, meg az autóban, meg a rottóban, meg ezekben. És milyen nagy szükség van a lelkitárt állít.
Köszönjük. Kossuth szobrot nem kerested meg Kiblenbe?
De láttam, de az nagyon pici. Én nem úgy emlékszem.
Nekünk nagyobb szobraink van.
Igen.
De én jártam ott, és azért kérdeztem.
Nem Jani bácsi vitte oda?
Ott volt.
Még esetleg kérdést az oktatásról, fiatal ki szeretne esetleg teológiára menni? Ha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen a szolgálatodat. Sok áldást kívánunk a még hátra levő honvizsgát még.
Még két
szigorlatot. Két klasszikus.
És jöhet hozzánk.
És hát a hatodik évre sok áldást kívánunk. Reménység szerint valóban oda kerülsz tök, hogy Isten meg tud állani benneteket. Úgyhogy köszönjük az itteni szolgálatodat is. Isten tiszteletünket folytassuk a 374-es számú énekünk eléneklésével. Az első versét énekeljük ennek az éneknek a befejező oltári szolgálat előtt. 374-es ének. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, mindenek teremtője, gondviselője, megváltója, megszentelője. Könyörülj rajtunk, Urunk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit föláldoztál értünk, akit közben járunk átettél, aki által mondhatjuk azt, hogy Abbá, Atyánk. Köszönjük, Urunk, hogy megtörténhetett velünk ez a csoda, a tőled elszakadt teremtményed, az ember ki tudja mondani azt, hogy Abbá, Atya. Ki tudjuk mondani azt, hogy Te vagy a mi Atyánk, Úr Jézus Krisztus által. Kimondhatjuk azt, hogy tőled függ az életünk, és Te vagy a mi egyetlen, életünk egyetlen megoldása, reménységünk. Köszönjük, Urunk, hogy így újulhatott meg sokunk élete. Köszönjük, hogy ez az új élet terület tehet bizonyságot. Köszönjük, Urunk, hogy ennek az új életnek gyümölcsei vannak, és ebből a gyümölcsből haraphatnak, ehetnek a körülöttünk lévők, és Te meg tudsz elégíteni sokakat. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az új életben van, ami örökké valóság reménye is. Hálás a szívünk, Urunk, hogy nem csak e földi életünkre, hanem az örökké valóságra hívtál el bennünket, és nem csak e földi létünkben szeretnél megelégíteni bennünket, hanem az örökké valóságra nézve is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy Te szolgálókat hívsz, szolgálókat képzel, így köszönjük néked Orsinak az életét is, Urunk. Add meg, hogy a neked való szolgál, az tőled jövő lehessen, add meg, hogy nyitva legyen a szíve, az ige befogadására, annak továbbadására, hogy akaratodat cselekedje, ez legyen az életének a lényege, értelme. Köszönjük, Urunk, hogy meg tudod áldani őt a gyülekezeti közösségben, ahová majd kiküldöd. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy így hívsz el szolgálókat. Köszönjük néked, hogy a Hittudomány Egyetemen szólhat a te evangéliumod, adnak, hogy az ott tanulók tőled, belőled meríthessenek, benned növekedhessenek. Áld meg, Urunk, azokat az embereket, akik a neked való szolgálatra készülnek, szólítsd meg őket, ébreszd őket, és valóban az ébredési konferenciára hozzá sokakat, Urunk, hogy ébredés lehessen a gyülekezetekben, lelkészek között, a teológus hallgatók között. Köszönjük, hogy a gyülekezetünkben is sok szolgálót ébresztettél föl. Sokan vannak, akik keresik a te akaratodat, és neked akarnak szolgálni. Elégítsd meg őket, Urunk, jelenléteddel, gyümölcseiddel, szent lelked áldott jelenlétével. Köszönjük, hogy az az áldás, ami rajtuk keresztül árad a gyülekezet felé, a te népedet erősíti, forduljon vissza ez az áldás az ő életükre, és gazdagítsa őket. Köszönöm, hogy így tekinthetünk az eke szolgálatára, és köszönjük, hogy most hétvége lehetett, hogy voltak szolgálók és résztvevők. Köszönjük, hogy készül a Biblia tanulmányozó hét közössége is. Sokfelől érkeznek emberek, sokféle háttérből, sokféle szolgáló. Add meg, hogy te lehessél ott a középen, és megállhat őket, Urunk, a benned való elmélyedéssel. Add meg, hogy gyümölcsöt teremve érkezhessenek vissza a gyülekezeti közösségükbe. Építsd a gyülekezeteinket, Urunk. Add meg, hogy kiki a maga helyén megtapasztalhassa, hogy a te házad az valóban az imádság háza, a te házad a megújulásnak, a felfrissülésnek, a szolgálatnak a háza. Így áld meg bennünket, Urunk, itt a földi létünkben, a Philadelphia gyülekezetben. Áld meg a gyülekezeti közösségünk minden tagját, szolgálatát, azokat az embereket, akik felé a szolgálatunk irányul. De áld meg így egyházmegyénket is, Urunk, az itt szolgáló lelkészeket, gyülekezeteinket. Add meg, hogy együtt tudjunk munkálkodni a gyülekezetek ébredésén, emberek hozzád találásán. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy beléd kapaszkodhatunk egyedül, te vagy a mi reménységünk. Így tesszük kezedbe egész evangélikus egyházunkat, püspökökkel, felügyelőkkel, esperesekkel, egyházmegyei felügyelőkkel, lelkészekkel, felügyelőkkel, presbiterekkel, mindenféle szolgálókkal, hittantanárokkal. Add meg, hogy egy közösségként a neked való szolgálatban tudjunk örvendezni és együtt lenni. De kérünk azokért az atyafiakért is, akik benned megújulhattak, de más felekezetben élik az életüket. Add meg, hogy a tested tagjaiként meg tudjuk élni azt az életet, amit te az egyházadnak nevezel, hogy kiki a maga helyén a te tested tagjaként élhesse az életét, és egymást gyarapíthassuk, egymásra figyelve, egymást építve, segítve élhessük az életünket. Köszönöm, Uram, hogy így szeretnéd az egész teremtett világot a kezedbe venni és megáldani. Köszönjük, Urunk, hogy valóban csodálatos a te teremtett világod, és minden része, minden eleme terület tesz bizonyságot. Add meg, hogy akiknek felelősséget adtál, azok tőled kaphassanak felhatalmazást és felelősséget, hogy meg tudják élni a gazdasági és politikai felelősségüket is. Így kérünk hazánkért, népünkért, nemzetünkért, Urunk. Most itt a választások idején is adj olyan hű szolgákat, olyan képviselőket, akik neked akarnak szolgálni, és a nép, akik megválasztják őket, azokért éljenek. Fordítsd, Uram, a tekintetüket a szolgálat felé, így adj olyan embereket elénk. És amikor majd választunk, te adj bölcsességet, Urunk, hogy ki az, aki ezt képviseli, és ki tudja így a te dicsőségedet nagyobbá tenni itt ebben a hazában is. Hadd nyerhessünk áldást ilyenképpen is, Urunk, felőled. Köszönöm, hogy kezedben van minden, életünk minden része, házasságunk, gyermeknevelésünk, anyagi helyzetünk. Úgy köszönöm néked, Urunk, hogy te férfivá és asszonnyá teremtettél bennünket, még akkor is, hogyha vannak országok, ahol azt mondják, hogy egyneműek is lehetnek párok, mi tudjuk, hogy te így teremtettél bennünket, ez a természetrendje. Így formáltál bennünket, hogy szaporodjunk, sokasodjunk és töltsük be ezt a földet. Úgy kérünk, Urunk, hogy hadd legyen meg a te teremtési rended ezen a világon, és hadd áthassunk és magasztalhassunk ezért a csodáért, amit a gyermekek születésével kaphatunk. Így köszönjük néked a sok gyermeket itt az Isten tiszteleten, és add meg, hogy az ő szívük, elméjük, gondolataik, azok már benned foganhassanak, és benned gyarapodhassanak, növekedhessenek ezek a gyerekek. És kérünk a magzatjainkért, és azokért, akik még nem láthatók, de már életként ott vannak az anyamében, te gazdagítsd, Urunk, a családok életét, és te adj olyan biztonságot ezeknek a gyerekeknek, amelyet egyedül a te benned hívő családokban kaphatnak meg. Így légy azokkal az emberekkel, akik döntenek magzat elhajtás, abortusz tekintetében is. Add meg, hogy tőled kapjanak bölcsességet e tekintetben. Hadd tekinthessék, hadd tarthassák tiszteletben azt, amit te teremtettél, amit egyedül te adhatsz. De köszönjük, Urunk, hogy anyagi helyzetünk, gazdasági életünk is a te kezedben van. Úgy köszönöm néked, hogy tőled várhatjuk a megelégítetésünket. Add meg, hogy a magukról gondoskodni nem tudók, benned megtapasztalhassák ezt. Segíts bennünket, Urunk, afelé, hogy minél többek felé el tudjuk ezt vinni, és meg tudjuk ezt adni. Köszönöm, hogy benned lehet a mi reménységünk, földi életünk során minden hívság, kívánság, még bűnbeesés mellett is, mert tudjuk, hogy te vagy az, aki föl tudsz állítani. Te vagy, aki újra tudsz formálni, te tudsz vezetni bennünket, és te tudod megelégíteni földi életünket, és megadni azt az eljövendőt, ami majd ott vár bennünket, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban készítettél. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, Istennek népek, tegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.